kérünk, Urunk, hogy mégis közöttünk Te szólj, akár melyikünk is nyitja ki a száját, és add, Uram, hogy csak az maradjon meg nekünk, amit Te mondtál. Köszönjük, Urunk, hogy Te megígérted, hogyha ketten vagy hárman a Te nevedben gyűlnek össze, akkor Te ott leszel. Köszönjük, hogy Te ígéretedre lehet számítani, lehet építeni. Így kérünk most, Urunk, hogy vásd valóra az ígéretedet, légy itt közöttünk és szólj hozzánk. Amen.
Pataki Bélának hívnak, és különböző dolgokat szeretnék előre bocsátani. Az egyik az, hogy valószínűleg itt a legtöbb embert ismernem kéne, de nekem nagyon rossz az arcmemóriám. Tehát valószínűleg, hogy a végére fogok rájönni egyeseknél, hogy jé, ez a Luttalpas Bubunak a fia, vagy a Cserpes Böbének a lánya. Most, vagy nem jövök rá, az a másik lehet, és ez a legtöbb valaki eltegedett, hogy hallom, hogy a múltkor a fia még lánya még nem volt, és akkor csodálkozni fog, hogy ja, te fia lányod is ott volt-e. Na mindegy, tehát ez egyik dolog, de azért néhány embert megismerek, és azért azt szeretném kérni, hogy ha lehet, akkor tegeződjünk, mert az lehetősen hülye dolog, hogy minden prímszám helyen ülővel tegeződöm, a többiekkel meg magázodom, és akkor valaki azt mondja, hogy figyelj, öreg, ez nem így van, a másik lesz, hogy azt szerettem volna mondani, hogy ha nem tetszik rossz néven venni, és stb. Vissza, hogy valami bonyolultabb teszik az életet. Tehát egyszerűen, hogyha tegeződnék, vagy közvetlenül beszélgetnénk. Tegyétek súrolta magatokat, hogy gyermekeim lehetnétek, ami 1-21 valahogy részében teljesül is itten. Tehát azért ennyire biztosan állíthatom, hogy gyermekeim lehetnétek. De hát ezt ti megúsztátok nagyobb többségében. A harmadik, amit kellene szeretnék bocsátani, hogy én ezt olyan beszélgetősre szerettem volna alkotni. Tehát én azt szeretném, hogy legyetek valami aktívak, mert nekem most több kérdésem van, mint amennyi ilyen fix és bevasalt válaszom. Az is, hogy nem választhatok, akkor fölteszem a kérdésemet, és akkor még aki az járt jól, aki hatra mozi egyet vett, mert még eléri. De ha egy kicsit is aktívak vagytok, akkor segítetek rajtam válaszokkal. Tehát én igazából persze de nem a cél, hogy semmilyen válaszom nincs a kérdésekre, nincsenek nagyon patent válaszaim, tehát nincsenek olyanok, hogy akkor ti most ha nem találjátok, hogy én mire gondoltam, akkor rosszra gondoltok. Ugye az legtöbben azt szeretik, hogyha ilyen válaszaik van, hát nekem nem adatott meg. A 1 Péter 3.15-ből szeretnék felolvasni egy verset, és innen szeretnék elindulni. Eséllyel megtalálom. Az, hogy ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Tehát erről szeretnék veletek beszélgetni, hogy mit is jelent ez, hogy legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Tehát, hogy tulajdonképpen mit jelent az, hogy kell-e... 1 Péter... 3.15. Rejtődöttél. Tehát az... Ha nem tudnád lefordítani, csak azért tűnik. Na, tehát itt igazából, hogy az első kérdés az, hogy mit jelent az, hogy legyetek készen. Szóval én már nagyon sok vitát lefolytattam a saját generációmmal, meg másokkal is, hogy kellene nekünk, én azt így fordítom ezt az igét nagy részt magamnak, hogy tudjunk bizonyságot tenni arról, hogy miben hiszünk. Ez most így kicsit átfogalmazva, hogy az reménység szentelegem is közel van az, amit Péter annak idején leírt. Tehát, hogy a végén is kellene nekünk erre készülnünk. Tehát az, hogy készen vagyunk, az mit is jelent. Két alapvető nézettel találkoztam. Itt az egyik az, hogy igenis nekünk készülnünk kell, meg át kell gondolnunk, meg tudnunk kell, hogy mi is az, amiben hiszünk. A másik viszont a javarészt a Máté evangéliumának a 10. részére hivatkozik, tehát Máté 10:19, ami pedig úgy szól, csak nem a 46-nál kell keresnem, és nem a Márknál, az arra is, hogy beraktam a könyvjelzőt, és így ilyen nehezen megy, már a Máté 5-nél vagyok. Kiesett a kérdező. Na mindegy. Tehát a Máté 10.19 azt mondja, hogy amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogy miképpen vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem atyátok lelke szól általatok. Ez már a 20. vers. Tehát ezt a két alapnézettel találkoztam, ezzel a két alapnézettel találkoztam, és ezek általában nem is nagyon tudtak megegyezni itt a gyülekezetben, vagy az én baráti körömben sem, hogy az egyik azt mondja, egy improvizatív valaki, hogy hát nem kell itt nekünk ezen gondolkoznunk, majd ha ott leszünk egy helyzetben, akkor majd ott megadja a lélek, és akkor majd mondjuk, amit mondanunk kell. Igazából csak baj, hogyha valaki előre gondolkozik, mert akkor ilyen sémákat kitalál, amik úgyse fognak működni, mert ugye úgyis máshonnan jön, minden máshonnan jön, meg minden helyzet más. A másik meg egy ilyen kicsit előre tervezgetősebb típus, és azért nem, nekünk azért át kell gondolnunk, át kell, hogy mit, hogyan. Tehát mit jelent ez szerintetek tulajdonképpen, az első számú kérdésem, és mondom nekem, nekem van egyfajta válaszom, hogy vagy jó, vagy rossz, de nem ragaszkodom hozzá, nagyon mereven legalább. Tehát, hogy mit jelent az, hogy legyetek készen, hogy készek legyetek mindenkinek válaszolni a bennetek levő reménység felől. Melyiknek van igaza szerintetek, vagy melyik áll közelebb az igazsághoz, vagy egyik sem, vagy harmadik. Tehát az embernek nem kell ezzel foglalkozni, mert majd ott, hogyha meg rákérdeznek, hogy öreg, te miben hiszel, te miben reményked, mi a te életed alapja, akkor majd ott megadja az Isten, vagy még azért ezen kell némileg gondolkoznunk, készülnünk arra, hogy tudom, mi is erre a mi válaszunk, hogyha nekünk szegezzük egy ilyen kérdést. Hát azt hittem, hogy igével kell felelnünk?
Hát ez csak egy példa volt, amikor az igét csak annál nem tudsz megkészülni.
Hát nem tudom, jó, tehát te inkább a készülősebb típus vagy ebből ezt a követet, hogy vonom le.
Szerintem, amikor az ember így hírta, akkor nem tudom, hogy bizonság tűnt, hogy készül.
Hát nem, mert viszont hát az meg mindent az életünkkel kapcsolatban, és hogy akkor
készülök, vagy nem készülök, tehát ha az igeolvas, az egy részszernek.
Az igazság, ez még szerintem nem válasz a kérdése, de egyszer valahol bizonságtételt kellett tudnom, hogy kentek, és akkor valaki mondta azt, hogy ezt az igét a Máté 10-10-től, hogy megadatik abban az órában. Tehát ha az ember készül, akkor hát ez, ha neki, na, ez csak úgy nem gondolt egész komolyan, de lehet, hogy ez van, hogy ez megadatik abban az órában. És én azért ezt úgy érzem, hogy ez kiragadása ennek az igének a helyéről, mert ott az van, hogyha átadnak titeket. És hát az előző vers, hogy hangzik, hogy...
Tehát az, hogy a bíróság eljárítva a titeket egészen durván lefordítva, nyilvánvalóan, de az is egyfajta rákérdezés. Tehát az külön egy kérdésemet, hogy mit jelent tulajdonképpen, mi ez a szituáció. Nem tudom, én magam is bizonytalan vagyok abban, hogy olyan nem megerőszakolása ennek az igének, hogy egyszerűen egy ilyen bizonyságtételre lefordítom, mert itt mind a két helyen tulajdonképpen egy ilyen bíróság jellegű rákérdezés, vagy egy ilyen vádaskodás jellegű rákérdezésről van szó. Úgy akkor azt hiszem, hogy hála Istennek manapság az eléggé ritka, hogy az embert így hívhatóságra állítsák azért, hogy öreg, te egy templomba jártak, akkor gyere most, akkor bíróságot adjál számot a hitedről. Szóval más vonalakon azért elég gyakran rá kérdeződik, hogy ilyen rossz magyarsággal mondjam.
Most, hogy sok beszél után válaszolják is, én ezt az igét mindig úgy képzeltem, hogy ez arra vonatkozik, hogy ne hallgassak, hanem szólják. És ezt értettem a készség alatt, mert hogy nem helyén volna mondtam. de nem gondoltam, hogy erre készülni kellene, csak hogy ha ugyanakkor, akkor mondjam, ha lehet mondani, akkor mondjam.
Az is egy értelmezés. Kérem a többieknek a bölcs véleményét.
Nekem ami eszemélyzett, az tisztis példát az a, mint az igazatok van, hogy ez a régen átfények, hogy készen állják, hogyha helyre a krízikus, és ott is a készen állásról van szó. Ott nem fett.
Hát egy másfajta készülésről volt, de kicsit jött az, hogy van némi készülés a dologban, mert akik beszereztek előre olajat, ugye azok jártak jól ilyen szempontból, ez valamilyen szinten készülésnek nevezhető. Igazából nekem az érzésem, hogy a készülésre hozzatartik valami, és az embernek legyen valamilyen elképzelésem, hogyha nagyon hirtelen, aztán oké, okay, van bennem készség, hogy válaszolj, nem tudom, hogy mit. Tehát én nem tudom, lehet, hogy nagyon talpra esettek vagytok. Én nem minden helyzetben vagyok talpra esett. Tehát, hogyha hirtelen merülnek föl kérdések, akkor valamilyen kapaszkodó azért általában kell, hogy az ember válaszolni tudjon. Talán mindenki próbáltátok az iskolában is, hogy ott is lehet az, hogy az ember majd gyorsan mond valamit, de azért általában nem, hogyha valami lenni, hogy egy az ember vissza tudja adni, mit készült. De hogyha előzőleg semmit nem készült, akkor elég rossz. Nem mindenki tud nagyon slágfertig módon, hogy itt egy könnyebbre tegyük a fordítást. Tehát, hogy nem mindenki tud nagyon gyorsan és talpra esetten válaszolni hirtelen, ha nincs valami kiinduló mondani valója. Aztán lehet, hogy ha már belerendül, akkor előbb-utóbb elimprovizálgat, de azért valamilyen indulásnak nem baj, ha van szerintem az emberben. Na hát én nekem az ott az elképzelésem ez ügyben különben, hogy én azt gondolom, hogy igenis erre valamilyen szinten kell készülnünk, hogy legalább mi magunk tudjuk, hogy mi a bennünk levő reménységnek a lényege. Én ezért tartom ezt fontosnak, tehát hogy valamelyest legalább én magam tudjam, hogy mi a lényeges és mi a lényegtelen, hogy honnan akarok eljönni. Ez nem is, hogy ezt egészen mereven elkezdem, én úgy gondolom, azonnal ontani magamból, tehát nem is, hogy nekem egy ilyen nagyon merev sémám van, talán mindenki találkozott már a Jehova tanúival, ők szokták ezt nagyon mereven alkalmazni, hogy bárkivel találkoznak, akkor fölteszik a lemezt az elején, és akkor az elindul, és amíg meg nem szakítják, addig megy. És akkor, hogyha következőtek, akkor ugyanoda fölteszik a tűt, és ugyanúgy indul el ugyanaz a szöveg, ez nyilván nem nagyon, én legalábbis nagyon rossznak tűnik, tehát nem erre gondolok alapjában véve, ugyanakkor azt hiszem, hogy valamilyen szinten legalább nekem magamnak tisztába kell lennem, hogy alapvonalaiban mit akarok én ott mondani, vagy mit kell nekem ott mondani. Lehet, ezt mondom, hogy vitatható bármilyen megállapításom ez is. De én azt gondolom, hogy ez nem rossz. Tehát én előszeretettel szeretném használni az ilyen haditervet, mint képet, vagy tervet, mint képet. Ugye ezt a kicsit militáns éneket is énekeltük, hogy a várfalakra őrök álljanak, stb. De azt hiszem, hogy van ebben valami a haditerv dolog, ugye? Az nem bölcs, ha egy sereg kimegy, akkor van neki haditerve. De legalább tudja, hogy mégis merre támad északnak, keletnek, nyugatnak, és egyáltalán nem mindenki más irányba támad. Tehát az emberek legalább vannak valami alapvető céljai, meg alapvető elképzelései. De ez nem azt jelenti, hogy ő most teljesen mindentől függetlenül előre eltervezi, akkor 9:30-kor mindenki ballában egyet lép előre, 9:47-kor lövünk, és a többi, és akkor vagy van ellenség, vagy nincs, ha nem ért oda, akkor is lövünk. Tehát ez nem teljesen ilyen mereven működik a történet, de azért valamilyen terv az nem rossz, hogyha van. Amitől el lehet térni. Ugye nyilván engem az is befelső, hogy én mérnök vagyok, és a mérnök ugye tervez, mert az olyan, az olyan állapfajta arra kondicionálták, hogy tervezzem. És ugye az egy olyan jó dolog a tervezés, mert akkor ember tudja, hogy mitől tér el. Mert az, de nem az, ugye aki már házat épített, az is tudja, hogy ugye van egy terv, és az hogy azért alapjában el van képzelve, hogy hány szobát rakunk be, és hány fürdőszobát, és hány klótyót. És ettől azért az alapjában megvannak az alapvonalak. De amikor az ember az konkrétan építik, akkor kiderült, hogy jé, itt homok van, pedig azt hittük, hogy keményebb talaj lesz, jé, most leértékelték a nem tudom milyen nyílászárókat, akkor az ember menet közben állandóan átvariálja kicsit a tervét, de azért úgy alapvetően tudja, hogy mit akar csinálni. Én azt az érzésem, hogy ez a készülés, ez is valami ilyesmi, hogy én alapvetően tudom, hogy mi a lényege az egy reménységednek, mi az, amit én úgy igazából el akarok mondani. Tehát néha egy kicsit így mondom már, néha egy kicsit úgy. Nyilván figyelembe veszem azt, és ez is egy kérdésem, hogy mennyire kell figyelembe vennem, hogy kinek mondom el. Tehát, hogy ki az, aki kérdez. Ugye itt arról van szó, hogy legyetek készek mindenkinek most én így mondom, bizonyságot tenni a bennetek levő reménységről. Mennyiben ugyanazt kell nekem mondanom, hogyha az egyik vagy a másik ember kérdez rá? Tehát akkor vegyük egész szélséges példákat, hogyha egy teljesen ateista valaki kérdez rá, hogyha valaki, aki csak formálisan vallásos, de úgy gondolja, hogy ő jár rendesen templomba és mindent tud, vagy hogyha valaki egy egészen más vallásnak a képviselője, ez ma már elég egy küszöbön van, hogy Magyarországon is megjelentek nagyobb számban például muszlimok, akik bizonyos mértékig rákérdeznek a mi hitünkre, sőt kritikával kérdeznek a mi hitünkre, akkor, vagy mennyire más az, hogyha egy másik felekezett tagja kérdez rá, hogy öreg, te itt a református templomba lógatod a lábad, ti mégis mit képzeltek ott abban a református templomban. Ugye ez is egy kérdés, hogy nagyon sokféleképpen most nekem tulajdonképpen van egy mondani való, amit mindenkinek elmondok, vagy mindenkinek egy más mondani valóm van. Vagy pedig alkalmazom, mennyiben kell alkalmaznom, vagy nem kell alkalmaznom a többiekre. Vagy alkalmazkodnom a többiekhez most vegyek-e alkalmazkodnom a többieknek. Az álláspontjára, a tudására, nem tudom mire. Tehát nekem van egy mondani való, van egy reménységem, az nyilván részben az enyém, de ha el kell mondom, akkor részben az is számít, hogy hogyan mondjam el a másiknak. Ugye az se jó, hogyha én magyarul beszélek, és ő még nem tud magyarul, akkor valamilyen módon meg kell próbálnom dadogból lefordítani egy akármilyen nyelvre, ha tudom. Ha meg nem, akkor nem sikerült. Tehát én azt hiszem, hogy ez is egy kérdés, hogy mennyire van nekem egy ilyen saját mindenkitől független reménységem, és mennyi az, amikor az átadáskor mégiscsak más és más oldalt kell megmutatnom. És itt jött az, amit én az előbb már tőled is hallottam más, hogy azon kezdtem meg gondolkozni, hogy miért, ha megpróbálnám fölépíteni, és ezt a ti üzenetekkel is fölépíteni egy ilyen kis hitvallást. Tehát ez arról szól, hogy én miben hiszek, miben reménykedem, és ugye a hitvallás számomra egy kicsit olyan, hogy ilyen, mint egy ilyen hagymaszerű, ilyen héjakból álló valami, van egy magja, egy központja, és akkor vannak talán, vagy egy piramis, aminek a tetején csak egy dolog van, és akkor egyre több van alatta. Itt is van egy központi magja, egy központi üzenet, ugye központi reménységem van, és azon rakódnak rá más dolgok, amik persze szervesen nem úgy lefejthetők, mint a hagyma, ilyen összetartoznak, de mégis van, amivel úgy érzem, hogy ez mindenképpen a része, és ezt mindenképpen el kell mondanom, és van, amit nem. Van, amit talán nem tartozik ahhoz, hogy ezt mindig mindenkinek el kell mondanom. Azért az ott az én saját első kísérletem, és erre szeretném titeket is buzítani, hogyha egyetlen mondatban kéne megfogalmaznotok, hogy mi a reménységünk, vagy mi a ti reménységetek, akkor mit mondanátok, mit vegyünk bele? Vegyük bele a Szentírást, vegyük bele a kegyelmet, vegyük bele a bűnt, vegyük bele az Isten hatalmát, vagy a szeretetet vegyük bele, vagy miről szólna az egész egy, amit ebben ráírhatna a pólójára, hogy na ez az, amit én itten úgy gondolom, ezért reménységem. Ha tényleg csak egy egyetlen mondatnyiban kéne megfogalmazni, azért tartom ezt egy fontos kísérletnek, mert az ember kénytelen a lényeget kiemelni. Hát persze lehet azt is mondani, hogy akkor elővesszük azt, hogy és akkor a hetedik napon ne egyél kovásztalmit, de azt hiszem, hogy a belülünk sem fog belemenni, hogy ez legyen az egy mondat, hanem valami mondom, hogy a leglényegesebb dolgot próbálnánk megragadni talán. Tehát mi lenne az egy mondat? Mit raknátok bele? Vagy van ennél egyszerűbb megfogalmazása ennek az, amit, vagy téges, vagy bárki is fel lehet venni. Tehát van, aki azt mondhatja, mert nem csak az egy igét lehet előrántani, hanem nagyon sok igét, ugye tényleg, hogy ezt tudták talán a leggyakrabban idézni.
Ide nekem az időt eszembe, amikor az első keresztények találkoztak egymással, és hitetnek, amikor már szépen kitezel a kívül, hogy akkor ha az ember korban, se van szeretik kiadjának hallnak a jelzésen, Jézus Krisztus, Isten fia megváltó. És ebben a szívünknek nem a magvált, mindig vajoltam meg ebben a rajzban.
De mondjuk ezt egy másik keresztény érti, de egy nem keresztény nem biztos. Mármint, hogy jó, ez elég sok helyen lett, aki van mondjuk így a katolikus egyház reklámolni között, de az nem tudom, tehát így... Jó, csak én...
Igen, nekem is eszembe jutott, de nekem az igével kapcsolatban, amit Bori te hoztál, azzal kapcsolatban is eszembe jutott, mert azért, hát nem tudom, ez is elég komplet, mert bonyolult ez az ige, hogy hozzávágjuk egy ateistához. Nem biztosan tudom emlékezni.
Ami problématikus, például a Jézus Krisztus Isten fia megváltó, én nem állítom, hogy nekem sokkal jobban van, tehát nem állítom, nem akarom ezt egy pillanatig sem mondani. De azt hiszem, hogy manapság nehezen érthető az, hogy megváltó. Eleve az egy nehéz, én azt gondolom, hogy nehéz fogalom ma egy átlag magyarnak. A másik, ami bizonyos esetekben nehezen érthető, az, hogy Isten fia. De azt hiszem, hogy ez is egy nehezen érthető fogalom ma sokaknak, nem mindenkinek, másoknak ez, kinek az. Istenről jó vagy rossz elképzelése van az embereknek, azt kell mondjam, tehát legalább, ott legalábbis azt hiszik, hogy tudják, hogy miről beszélnek, nem biztos, hogy tudják, de azt hiszik, hogy tudják. Jézus Krisztuson meg megint csak valami elképzelés van a keresztény kultúrkörben, jó vagy rossz tegyük hozzá, tehát ezek néha egészen hamis fogalmak, de legalább azt legtöbben azt tudják, hogy mihez kötni egészen távolról akár. Nekem azért sem, hogy megváltó az ilyen szempontból ma már egyre kevésbé érthető.
Olyan mondatot keresünk, amit a hitetlennek lehet mondani.
Most mondjuk az első, hogy hitetlennek, ez is egy dolog. Ebben igazatok van, tehát itt lehet látni rögtön, ha azt hiszem, hogy bizonyos, hogy nem lehet egy univerzális mondatot mondani, amit mind bárkire, mind, minden szembe jövőre rá lehetne önteni. Tehát azt mondani, hogy tök, hogy ki vagy, behonyom a szemre és mondom. Kész. Tehát itt nyilván a hívőnek valószínűleg az Jézus Krisztus Isten fia megváltó, ez egy működő dolog, mert ő is tudja, hogy ugyanazokat a ugyanakkor a szavakon ugyanazt értjük körülbelül. Egy hitetlen én nem tudom meglátni, úgy gondolom. Hát én megmondom férfiasan, hogy én egy kicsit, bár ez is egy veszélyes dolog, hogy én a szeretet irányába mennék el. Tehát én valami olyasmit próbáltam a meghallgatni, de nem állítom ez egyedül üdvözítő megfogalmazása magam számára, hogy Jézus Krisztusban testesült meg, vagy jelent meg az Isten szeretete. Én valami ilyesmit irányba mennék el, mert talán a szeretetről több elképzelésük van, mint a megváltásról első körben. Vagy igazam van, vagy nincs, tehát nem állítom, hogy ez itt egy univerzális dolog. Ugyanakkor én azt hiszem, hogy pont ez a lényeg, és én ezért tartom nagyon jónak, hogy ezen gondolkozzunk együtt, vagy gondolkozzatok ti is, meg én is, hogy az emberek érdemes elgondolkozni, hogy mit is hiszek, és mi is ebből mi az, ami jól látható, mi az, ami lényeges, hogy ezzel kezdem-e, vagy nem ezzel kezdem, vagy valami mással kezdem, és a második mondatom meg kell mondom, hogyha ezt tovább elkezdjük bővíteni, most már így vagy akár, ugyanazzal már azért bajba vagyok, vagy nem is tudom, hogy bajba vagyok-e, de nem tudom, hogyha két vagy három mondatot kéne mondanom, akkor milyen, amit ide még belevennék. Nem tudom, hogy eszembe jutott a hiszek egy, ugye egy ilyen hitvallás, annak a nagy részét én nem mondanám el, meg kell férfésen mondanom, mert az érzésem, hogy több lenne belőle a baj, mint az előny. Tehát, hogyha elkezdjük, hogy alátszárt, hogy pokrozul a harmadapon feltállat, akkor hosszasan kell magyarázgatnom olyan dolgokat, amik azt hiszem, hogy ráérnének majd másfél év beszélgetés után előjönnének, nem az első beszélgetésben. Tehát most egy példaként mondtam, de egy csomó egyéb ilyen apróbb, nagyobb részlet. És azt hiszem, hogy jó lenne, hogyha lenne nekünk ilyen szempontból, ezért tartom fontosnak egy ilyen kis saját hitvallásunk, hogy mi az mi a központja. Tulajdonképpen ennek a lényegét abban érzem ebben a felkészülésnek, hogy önmagamban megpróbálok rendet rakni, hogy mik a fontos dolgok, és mik amiket elsőre vagy nagyon fontos átadni, és mik azok, amik azt mondom, hogy ráérnek. Lehet nem azért azok, mert nem fontosak akár, de nem az elsődlegesen kicsit az, hogy nyilván ez most olyan, hogy mint a kalcium háztartás is nagyon fontos, de ha az ürgem most baromi szomjas, akkor ezt is itatunk vele egy kis vizet, bármilyen legyen az, és majd mit tudom én a kalcium magnéziumon ráérünk a második, harmadik körben törődni. Én úgy érzem, ez is valami ilyesmi, hogy mi az első korty, vagy az első falat, itt egy cukrot bele kell nyomni, hogy némi energiát kapjon, és akkor majd ráérünk a cizellálni a részleteket. Tehát hogyan mennénk tovább? Tehát oké, ez valami ilyesmi, akár amit ti mondtatok, mindegyik erről szól. Én azt hiszem, hogy mik ennek az elemei. Jézus Krisztus valahogy belekevertük mindannyian. a dologban, mert azért a hitünknek a középpontja Jézus Krisztus. Tehát mindenképpen belekevertük Jézus Krisztust az alapmondatukba, én azt hiszem, hogy mindenképpen hozzátartozik. A második része pedig valamilyen módon Jézusnak és az Istennek a viszonyát. Tehát Jézus Krisztusról mi nem azt gondoljuk, hogy hát itt volt egy bölcs tanító, aki ilyen olyan tanácsokat adott, és azok milyen jól működnek részben, másik részben már ugye persze nem, de hát egy bizonyos részében igen, és akkor az jaj, de jó. Tehát mi másképp képzeljük el Jézus Krisztus szerepét, tehát mindenképp az alapmondatunkról egy körül táncolt, és az ő küldetése, hogy akár megváltó, akár az Isten szeretete jött el közénk, vagy testesült meg, ugye ez a magja, én azt hiszem, az egész történetnek. De hogyha ennél kicsit több lehet, és az a szerencsétlenség ér minket, nem azt mondja, hogy egy mondatban mond el, hanem azt mondja, hogy kapsz fél percet, vagy három mondatot, akkor hogyan tovább? Jó, oké, túl vagyunk az első nagy nehézségen, de akkor mit tennétek még bele?
Kicsit még visszakanyarodni, bocsánat, az első mondathoz. Valamiért, hogyha a reménység szót olvasom a Bibliában, akkor bennem mindig az van, hogy ennek kapcsán leginkább az örök életre kell mondani. Tehát ami lehet, hogy rossz megközelítés, amit látom, hogy az, amit bizonyos értelemben nem jó az, hogy én is, amíg nem látszik, vagy nem tudom, és ugyanakkor a reménység. Tehát ennélkül azt hiszem, hogy minden teljesen értéktelen lenne. És emiatt, hogy most megnézegettem azt, hogy a apostolok cselekedeteiben, amikor azt olvassuk, hogy Péter vagy Pál bizonyságot tesz valahol, abban mindig nagyon hangsúlyos az, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Tehát, hogy van azon túl valami, és hogy ez szeretett Isten bizonyságot róla. És emiatt én valahogy úgy érzem, vagy azt gondoltam ennek az igének a kapcsán is, hogy a bennem élő reménységről számot adni, hogy valahogy erről kellene beszélnem. És az is igaz, hogyha őszinte vagyok, akkor nem könnyű erről beszélni. Így érzem, hogy ha egy mondatom van, akkor szóval azt hiszem, hogy ha a között válaszol, ez is egy olyan mondat, amiért megnézik az ember. Szerintem talán inkább egy más mondatok jön. Igen. És még...
Hogy lehetne megfogalmazni ezt a mondatot?
Nem tudom, hogy ez volna jó, de mondjuk azt, hogy Jézus Krisztust Isten föltámasztott a halálból, és így nekem is torzítok egyet, ha azt mondom, hogy ezért nekem is örök életem van, mert ez így nem igaz. Meg azt mondom, hogy ezért nekem is örök életem lehet, akkor meg a lényeget nem mondtam meg. Nem tudom.
Nem szabad semmiképpen, nyilván, hogyha elkezdünk, hogy nagyon végtelen, finoman és pontosan teológiailag minden megálljon a helyén, akkor nem lehet egy mondatot mondani, csak egy könyvtárat, tehát az valószínűleg nem működik. Tehát azt hiszem, hogy mindenképpen arról szól a történet, hogy az ember először azért alapjában élő beszédbe kell elképzeljük, megfogalmaz valamit, aztán majd ha nem érti, vagy nem fél érti, akkor rákérdez, vagy akkor tovább beszélgetünk. Nem hiszem, hogy ez baj, hogy nem tökéletes teológiailag. Tehát te azt mondod, hogy te mindenképpen a feltámadást az örök életet belevennéd rögtön az elejébe.
Azt gondolom, az fontos. Tehát mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt, és engem is feltámadt. Az mondjuk lehetne egy mondat, és nem tudom azt mondanám, hogy csak
Én az ügyközőpontosan, én azt tapasztalom meg így a világi emberek kapcsolatban, hogy a bűnökben nem értünk egyet. Tehát, hogy ő más tart bűnöknek, vagy nem fogadja el azt, hogy én bűnnek tartom azt, amit nem. És hogy talán valami olyasmit megfogalmazni, hogy megláttam a bűneimnek a nyomorúságát, tehát az én saját nyomorúságomat megláttam. Megláttam azt, hogy szabadításra szorulok, váltságra szorulok, segítségre szorulok, és hogy kitől kaptam a segítséget, ahol itt nem szükség. És hogy ez valahogy, hogyha arra próbálom gondolni, valami olyasmit mondjak, ami talán hogy meg is értékben, vagy elfogad, vagy nem, vagy tehát, hogy ami egy kicsit talán emotivizáló mondtam, tehát ami egy kicsit így mondom.
Az igazság, hogy ezzel kapcsolatban gondolom, hogy aki nem, tehát az, hogy hogy ebben biztos, hogy ütköző pont van, hogy a bűnökhöz hogy állunk hozzá, de úgy érzem, hogy ez az, amiről a másikat nem tudom meggyőzni, és nem tudom, hogy nem inkább olyan érzése lesz, hogy hát jó, hát neked vannak bűnei, nekem nincsenek.
Biztos megvan ez a veszély, csak hogy, tehát, hogy a, tehát a, nyilván ahogy így légy az ide is, hogy szeretettel fog megyek ezt elmondani, és nem
tehát nem olvastam tovább, de szóval tisztelettel és szeretettel, vagy nem tudom, nem ez a két jelző, a tisztelet az biztos benne van, hogy ez, hogy hogyan mondjuk el, erre utaltál. Igazából azt hiszem, hogy itt most megint azt mondom, hogy nincsenek olyan szempontból merev szabályok, tehát én nem mondanám azt, hogy és magam sem tudom, hogy mi a jó, tehát az, hogy a provokálom a másikat, vagy nem provokálom a másikat, tehát egyet ütközünk, vagy nem ütközünk, ezt nem tudom megmondani, és valószínűleg nem is lehet egységesen megmondani. Én is valahol az érzésem, hogy valamilyen elég hamar, azért valamilyen módon a bűnt belefogalmaznám. Lehet, hogy nem direktben így, hogy bűn, vagy vétek, hanem most megint attól függ, kivel is beszélek, tehát nyilván megint ez arról is szól. Én azt hiszem, hogy valamilyen módon én belefogalmazom, én magamnak azt mondtam, hogy első körben igazadban Balázs, hogy tényleg a megváltás és a feltámadás az örökért is egy nagyon fontos része. Én azt nem tettem bele elsőre, de nyugodtan bele lehet rakni, tehát igazából mondom, nem hiszem, hogy én itt most tudom a frankot, hogy kell ezt felépíteni. De második körben is valami olyasmire gondoltam, ami erre hajaz, hogy hát az Isten szeretete, vagy kegyelme, vagy Jézus Krisztusban eljött felém, pedig nem érdemeltem meg, én egyszerűen csak ennyit mondanék a bűnről. Tehát, hogy nem az érdemem miatt, tehát nem azért, mert én jó srác vagyok. Azért jött Krisztus, hogy megváltson engem, mert hiszen kit, ha nem engem. Mert én azért igazán bőven megérdemem. Tehát valamilyen ilyen módon, de nyilván függ attól, hogy kivel, hogyan beszélek, mindenképpen igazad van abban, hogy az örök élet és a reménységnek egy nagyon fontos része. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy itt most nekem momentán esetleg megoldódik valami problémám, hanem itt egy örök életre való probléma oldódhat meg. És mindenképpen itt az nekem is megjelent, hogy a reménység az valamilyen módon a jövőre is irányul. Tehát nem csak arról van szó, hogy valami történt 2000 éve, hanem a jövőnk, az én jövőm, meg a te jövőd, meg a mindenünk jövője került a helyére.
Na, fontos, hogy benne van azért még így a földi jövőnk is, tehát hogy mi nem olyanok vagyunk, hogy akkor most így várjuk az örök életét, és akkor még kibeszéljük ezt a maradék 60 évet itt lent, hanem ebben benne van az is, hogy reménységünk van afelé, hogy bármi történik velünk, az jó, és hogy az Isten szerint való. Nekem ezzel kapcsolatban ez az ott eszembe, az előbb mondtam ezeket a vallási hirdetéseket, hogy azokban is azok jelennek meg, hogy reménységet adok nektek, amire az embereknek szüksége van, és amiben hiányt szenvednek. És ezeket a hiányokat próbálják bűnökkel betölteni sokszor. Vagy olyan dolgokkal, amit mi bűnnek nevezünk. És nem tudom, én nem tudom, hogyan lehet belerakni, de valószínűleg beleraknám azt, hogy Isten ezeket a dolgokat tudja megtölteni, úgyhogy hogy jobban, mint ezt az ember el tudnánk képzelni.
Hát akkor valamilyen módon ugye akkor beszélnénk ezek szerint arról, hogy Jézus Krisztus megváltó, vagy Jézus Krisztusban megjelent Isten szeretete, megváltása. Ugye beszélnénk a bűnről, az örök életről, illetve arról, hogy már itt az örök élet, mert itt a Földön megjelenik, ezt most nem egyértelműen könnyű megfogalmazni. Tehát, hogy ez nem akkor majd, amikor majd halálunk után sokkal, majd egyszer csak jaj, de jó lesz, hanem ez már most jaj, de jó lesz. Típusban ezt nem könnyű valahogy megfogalmazni, én azt hiszem. Tehát azért mondom ezen a szinten fontosnak, hogy én magam legalább gondoljam végig, hogy mik a lényeges részei az én hitemnek. És az a kérdés, hogy ezen már eddig is kínlódtunk, hogyha egy ateistával, vagy ezzel találkozom, vagy hívővel, az nyilván egy különbség. Mi van, hogyha mondjuk egy más felekedeszű hívővel találkozom? Akkor azért ez erről a magról indulja kell, hogy oké, te miben hiszel, akkor azt mondjam el, amiből tudom, hogy ő is ugyanabban hisz, vagy pedig mondjam, a különbségekkel kezdjük. Ez elég gyakran előfordul, hogy mit tudom én, összeakad valaki, mondjuk a két szélső eset, vagy egy római katolikus atyafival, vagy pedig egy hitgyűlis, vagy valami enyhén karizmatikus neoprotestáns atyafival összeakad, akkor most azon kezdünk azonnal szívódni, hogy nyelveken szólás, vagy mit tudom én, táposság, vagy baptista, vagy gyerekkeresztségen kezdünk el szívódni azonnal, vagy egy szívódemből definiáljuk magunkat oly módon, hogy kiben különbözünk, vagy pedig a, mi a te reménységed? Ugyanúgy elmondom, hogy nekem a Krisztus megváltása a reménységem, és akkor majd ő lép, ha akar lépni. Most mi a ti véleményetek? Tehát egy csomó ilyen, vagy egy másik vallás képviselő. Akkor azt hangsúlyozunk, hogy mint egy manapság ez eléggé divatos, hogy mindenki az Istent keresi, te is, meg én is. Vagy pedig azt mondjuk, hogy a nagy különbség rögtön az, hogy ugye Jézus Krisztus. Tehát, vagy pedig, tehát hogyan fogalmazódnak meg ilyen szemben, hogy a reménységünk ilyen szemben nem függ attól, hogy ki kérdezi, mindenki fel, hogy azt mondjuk, vagy nem ugyanazt.
Egy keresztény egyházon vagy egyházakon belül mondjuk így nem kell elindulni áldámi vártól, tehát hogy így, szerintem ez így abszolút attól függ, hogy egy katolikussal nem innen kezdeni kell mondjuk beszélgetni, hanem eleve egy közös dologra, mert eleve más, hogy beszélget valaki úgy, hogyha valamiben egyetértünk és úgy indul el a beszélgetés, mint hogyha előrántjuk a fegyvereket és akkor így indulunk
hasz. Nem tudom, szóval hívő más felekezetűvel, vagy hitetlen más felekezetűvel, szerintem nagyon...
Is. Igen. Egyébként a szituáció elmondódik állandóan. Elmondod, de gyakran.
Szerintem, hogyha alapvetően hívő az illető és más felekezetű, akkor egyáltalán nem muszáj semmiről sem beszélni.
Hívjuk, hogy hívőkkel pedig nem beszélünk.
De szóval... beszélgetni bármiről lehet, ami előadódik, és ami jó lépkörű és szeretetteljes beszélgetést tud az lenni. Ha meg nem, akkor inkább nem érdemes szerintem. Hogyha hitetlen, akkor meg szerintem tehát megint ami előadódik, de magad feltétlenül fontos. Vagy ez a legfontosabb.
Leggyakoribb eset az az, hogyha más felekezetűvel tartozik az ember, hogy nem tudja a hívőnek hitetlenül.
Hát elsőre biztos nem tudja. Ez esetleg nagy többségében első körben. A kérdés ide egyszerűsödik vissza, hogy az én reménységem, amire most ilyen vagy olyan módon rákérdeződött, az most függ attól, vagy mennyiben függ attól, hogy a másik ilyen, olyan, amolyan, ateista, hívő, hitetlen, más felekezetű, ugyanolyan felekezetű, stb. Más vallású.
Hogyha beszólt a beszélgetés, és kérdez valamit tőlem, és amit nem hitte, nem hívő, akkor, és fontos az, hogy ő más valláskor van, mert azért fontos, mert ő ilyen egyébként, és ezt feltenem, hogy ilyen viszont már, és akkor nyilván válaszom, hogy benne lesz, hogy ő ilyen más.
Igen, én azt tapasztalom, hogy ez megint sokszor alkatkérdése is, tehát vannak harcos alkatok, akik azonnal harcolni kezdnek, ha kell, ha nem, és vannak, akik meg azonnal nem kezdnek el harcolni, ha kell, ha nem. Tehát, mert ők a békességet keresik, ha kell, ha nem, a másik meg a fegyverzajt keresik, ha kell, ha nem. Tehát inkább azt hiszem, hogy nagyon, én nem gondolom, hogy csak a másikon múlik el, hiszen nagyon sokszor rajtam is múlik, meg rajtad, meg a harmadikon, hogy ő milyen alkat, meg egyáltalán hogy áll a világban. De én mindenképpen azt mondanám, ez a saját válaszom, aztán amit most ennek az ügyének a kapcsán gondolkodtam, hogy én mindenképpen elmondanám mindig, hogy mi a reménység. Azt a bizonyos az alapmondatot mindenképpen elmondanám, mert akiben egy közös alapot ad, az ad egy közös alapot. És akkor még ha később el is kerülnek különbségek, akkor is azért aztán más dolog az, hogyha azt látjuk, hogy a valakivel a középpontban egyek vagyunk. És akkor lehet, hogy millió dologban aztán nem vagyunk egyek, azok nekünk nagyon fontos dolgok is, de hogyha a leglényegesebb dologban egyek vagyunk, vagy nem, azt szerintem mindenképpen valahogy látni kell. Tehát én azt mondanám, hogy szerintem az, hogy a reménységemről számot adok, annak valahogy a legközepesebben mindig ugyanaz kell legyen. Lehet, hogy más szavakkal, tehát nem is, hogy ugyanazokat a szavakat használom, vagy mit tudom én, de azért a központi reménység, a központi a hitemnek az alapja, a lényege az mindig ugyanaz. Akárkinek is mondom el, csak más szavakkal, más nyelven talán. És én azt hiszem, hogy valószínűleg, én sajnos vagy vitatkozni, ilyen hitvitákba belemenni, de ennek valószínűleg kevés értelme van, ezt azért is tudom, mert hajlamos vagyok belemenni, tehát már régóta próbálgattam, és nem sok értelme van. Tehát azt hiszem, hogy több értelme van sokszor, hogy az ember elmondja, hogy én ebben és ebben hiszek, és akkor ebben maradunk. Tehát nem állunk levitatkozni azon, hogy most fejére kell önteni, vagy be kell nyomni a víz alá, vagy nem tudom, hasonló, talán nem annyira központi kérdéseken nem indulunk el egyből, hogy akkor hogyan. De nem állítom, mondom, hogy ebben nekem igazam van. Ugyanakkor azt hiszem, mondom, hogy a közepe az mindig ugyanaz kéne legyen, azt gondolom, hogy az én bizonyságtételemnek. De vitatkozzatok, hogyha én úgy látjátok. Még akkor is, hogyha tudom, hogy ő is ezt gondolja talán. Tehát nem, most nyilván 20-szor, ha találkozunk, akkor nem mondjuk el újra, hogy azokat a mondatokat nem erről van szó, de ha ez így előkerül élesen valamilyen szinten, hogy rákérdeződik az én hitemre, akkor talán a lényegét azt el kell mondanom, függetlenül attól, hogy ki kérdezte. Aztán nem érti, akkor majd kérdeznék, vagy lesz valami, vagy tovább megyünk. Aztán más kérdés az, hogy van, akinél esetleg tényleg a kegyelmet próbálom hangsúlyozni, hogyha olyan helyzetben van. Ez nem csak ilyen hívőhitetlen vonulat. Én nekem most konkrétan egy ilyen veletek nagyobb egykorú tanítványommal adódott az a szituáció, hogy kiderült, hogy ő baromi depressziós. És hát minden ennek kapcsolatban ő most nem is tudom, valamilyen kezelés alatt áll, és ugye eltűnt az egyetemről. És hát az az érzem, hogy lehet, hogy neki tőle máshogy kell megfogalmazni a dolgokat, mint egy másik embernek, vagy küldött nekem az általános iskolai gimnazista osztálytársnőm egy e-mailt, amiben többek között az volt, nem ezért küldte az e-mailt, csak e-mailt, és akkor azt, hogy tudom, hogy te hívő vagy, én abszolút nem hiszek, és viszont tüdőrákom van, és imádkoz értem. Na most ez egy olyan szituáció, megint amíg azt hiszem, hogy ez valamilyen rákérdezés, vagy valamilyen invita arra, hogy valamit mondjak neki, és fogalmam nincs, hogy mit mondjak neki egy egész őszinte legyek. Tehát, hogy most mit lehet egy ilyen nyitásra mondani. Én ezeket is úgy érzékelem, de lehet, hogy nincs igazam, hogy ezek mind-mind ilyen fajta megszólítások, hogy a bennetek lévő reménységről valamit tegyetek bizonyságnak. Nem nagyon tudom, hogy mit, de úgy akkor azt hiszem, hogy nyilván itt figyelembe kell venni az ő helyzetét, az ő állását, álláspontját, mindenféle egyebet. Nem tudom nektek ezben mi a véleményetek, tehát mennyiben igazítjuk, vagy kell igazítani, vagy lehet, vagy szabad, vagy kell igazítani ahhoz, amilyen helyzetben, vagy amilyen állásponton a másik van.
Persze. Mert egy pár is azt mondta, hogy a görögöknek görög élet, a nem tudom kiknek.
Törvény nélkül levő élet.
Hát nyilván mindenkinek a saját nyelvén kell elmondani, hogy mit gondolsz, ahogy hát úgy kell elmondani, hogy megnyeri az ember őket a jó ügynek. Tehát akkor nyilván nem úgy fogom mondani, hogy ne értsük meg.
Erre még azt hiszem, hogy Jézusnál, akár csak a Szentlúzeusoknál, ha kérdezik őt, akkor Szentlúzeus úgy fogom mondani, és törvényeket szabad, akkor is csak egy részét. És akkor, amit ők alapnak voltak a Szentlúzeusok, az által mutatott rá, mégis a feltámadás, amit tagadtak. Jézus is mindig oda figyelt, kit nem mondják, mit fogadnak, és abból kiindulva
elmondják. Ez szerintem hasonló példa, amit Pál mondta az Areopagos a görögöknek, hogy aténi férfiak minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látnak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyéteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva az ismeretlen Istennek. Akit te ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. És valahol még azokkal is közös alapot keresett rá, vagy nem alapot, de közös pontot, akik hát azért nagyon más hittek, mint ő, és ez nagyon nyilvánvaló volt.
Ezeknek is megvannak a maga veszélye, tehát igazából ezeket is nagyon sok mellettel átéltem itt a gyülekezetben is ilyen típusú vitákat, mert ugyanakkor sokan attól félnek, hogyha én nagyon idomulok a hallgatósághoz, vagy legutóbb a lényeget el fogom hallgatni. Tehát mint ahogy vannak olyan
közegek, ahol mondjuk a bűn az nem nagyon érthető egyáltalán alapszinten sem. Tehát körülbelül azt mondják, mint a Balázs, jó, te bűnösnek érzed magad, én nem, itt nem tovább léphetünk. És akkor az ember hajlamos, hogy ebbe a közegbe, nagyon nagy kérdés, hogy ebbe a közegbe akkor most bedobom, direkt, mert provokatíven, vagy nem tudom, nem úgy rossz értelemben provokálóan, hanem csak úgy, hogy megmozgassam az ő gondolatait, lelkét, mindenét, vagy pedig inkább akkor kerüljük, ne legyen békesség, legyen szeretet, hogy átmenjen az üzenet, stb. És akkor sokan attól félnek, hogyha én nagyon figyelek arra, és ezért nagyon szokták utálni ezt a téli prédikációt, hogy előhozza az ember, hogy jó, hát igen, ott Pál itt mondott ilyeneket, de azért nem szabad nagyon idomulni a hallgatósághoz, mert akkor elvész a lényeg. És ez nem egy indokolatlan aggály, én azt hiszem. Tehát tényleg ezeket majdnem mindig az a nehézség, hogy ki kell valahogy egyensúlyoznunk, hogy figyeljek arra, de ne hagyjam, hogy torzuljon a mondani valóm azáltal, hogy bizonyos dolgokat nem lehet elmondani. Tehát vannak társaságok, ez most érdekes, ez gyülekezeti közösség is ilyen, ahol valamit el lehet mondani, és mást meg nem. De egyik társaságban simán el lehet mondani, hogy mondjuk egy munkai környezet, az általában vannak olyan munkai környezetek, nem mindenhol, milyen például nem ilyen, de tud volt ahol. Hát az, hogy hétvégén valaki berúgott, hogy mit tudom én, végigokázta az utcát, az egy poénnak el lehet mondani kvázi. Itt a gyülekezetben ez nem olyan jól veszi ki magát, hogy valaki ezt így elmesél. Ugyanakkor egy gyülekezet között is van az eltérés. Tehát az egy gyülekezetben el lehet mondani azt simán, hogy valaki így vagy úgy érti a teremtéstörtet, a másik meg gyülekezetben ezt nem lehet elmondani, kölcsönösen baromira megbotránkoztatják egymást, és itt nagyon nehéz sokszor az, hogy mennyire az adott közegnek játszom most, nem tudom értek, mit akarok mondani, de sokszor játszik a közönségének. Tehát azokat mondja, amiket azok hallani szeretnének, hogy jó srácnak gondolják, és ezért ebben a közösségben ezt lehet elmondani, a munkahelyen azt lehet elmondani, a másik gyülekezetben azt lehet elmondani, és akkor előbb-utóbb az emberek feloldódik a saját mondani valója ebben, és ezért mondom, ez egyik veszélye a dolognak. A másik veszélye meg az, hogyha meg mindent ugyanazt mondom mereven, fafejűen, akkor még lehet, hogy sehol se fog, vagy csak egy helyen fog átmenni a mondani való. Nem állítom megint csak azt, hogy erre nekem van egy prompt receptem, hogy milyen, csak azt mondja, hogy ezzel is meg kell küzdenünk, illetve tudom csak mondani, hogy hol mennyire alkalmazkodik az ember a hallgatósághoz.
Szerintem a konfrontálás az előbb vagy mikor nem kerülhetjük el, vagy nem tudom, tehát hogy attól, hogy ennek az érdekében tettek másnak mással. Tehát aznak azért alakítom úgy a mondandómat, hogy neki kedvezzek is neki. De szerintem most az igazságot állunk, azzal kedvezem neki a leginkább, hogy nem, szerintem nem kell attól félni, hogy esetleg a világban mindenki nem. Azért, amit nem mondjuk. Tehát ne ezért alakítsuk.
Nem is. Ez elvileg persze így van, hogy nem félünk attól, hogy kinevet, gyakorlatilag persze félünk, ez egy másik dolog. De azt hiszem, hogy akkor az egy reális veszély, hogy legalább hallgassa végig. Tehát itt azt hiszem, itt inkább ez a kérdés, tehát hogy legyinte az első mondat után és nem hallgatja meg a másodikat, vagy végig hallgatja legalább a másodikat, a harmadik mondatot. Én inkább itt érzem a különbséget elvi szinten. Gyakorlatilag persze az embernek mindig rosszul esik, hogyha hülyének nézik, kinevetik, és a többi összes mondok a háta mögött, azt a legkevesebb ember könyvvel ilyen nagyon jól. De tény az, hogy nem erre a tetszésre kéne hajtanunk, mégis nagyon sokszor ugye azon mérjük le. Azt hiszem, hogyha őszinték vagyunk, nagyon sokszor azon mérjük le a szereplésünket, hogy mekkora tetszést arattunk. De ez nem jó, ez nem egyetértek vele. Csak úgy akkor meg azt mondom, hogy ha annyira konfrontatívan fogalmazunk, akkor lehet, hogy előbb-utóbb lezárnak. Tehát érted, azt mondja, hogy ez így hülyeség, kész, nevek se hallgatnak tovább. És akkor azt hiszem, hogy viszont egy kicsit túllőttünk a célon talán. De talán lehet, hogy nem vagyok. Megint csak azt mondom, hogy nem lehet itten könnyű receptet mondani.
No, most azt fogalmaztam meg, hogy Pál ennél aztán a végére eljut oda, hogy ő bizonyságot adott Isten Jézusra mindenki előtt az által, hogy feltámasztotta őt a halálba. Tehát, hogy valahol az, hogy honnan kezdjük, ott valahol kellene elkezdeni, ahol a másik ember tart. Tehát, és onnan meg aztán jó irányba kell venni, és ne is mondanak szerintem olyat, hogy eddig vagy addig el kell jutni. Hát ameddig lehet el kell jutni, de az mindenképpen szempont, hogy jó irányba menjünk, amiatt lehet, hogy ki fognak nevetni, de azt hiszem, az nem baj, hogyha ott kezdjük volna a másikban, és amit ahol tudunk kapcsolódni, az összehúzunk, csak nem az irányt szabjuk, azt szerint, hogy én erre akar menni.
Ami valószínűleg igazad van, tehát valószínűleg tényleg így van józan, tehát hogy ezért próbáltam az elején hangsúlyozni, hogy a terv szerintem ez a dolog, hogy tudjam, hogy hova akarok menni. Tehát melyik az a cél, ami irányba akarom a bizonyságképet folytatni. De abban igazad van valószínűleg, hogy az elindulás felennek ott van, ahol ő hozzá tudok kapcsolódni. Tehát attól függően, hogy ő mit gondol, persze későről mennyit tudok. Tehát ez nyilván nem egy merev történet, hanem valamilyen módon föl kell derítenem, hogy én mennyit tudok róla ilyen szempontból. És akkor itt nyilván egészen más, hogy kell kapcsolódnom ahhoz, aki teljesen hitetlen, vagy ahhoz, aki egy egészen más vallásban hisz, vagy pedig egy másik felekezetnek a tagja. Én azt talán is azt mondom, hogy a keresztény felekezeteken belül a közös kapcsolódási pontot próbálnám megkeresni, és akkor onnan a lényeg irányába halad, és a kevésbé lényegesebb dolgokat nem túlerőltetni. De ez megint egy ilyen üzer. Jó, tehát akkor és akkor ezek szerint te még egy nyilván különösen kedves volt, hogy itt Pál eljutott a kritikus feltámadásáig. Hallgatott Madas Balázsra, úgyhogy jó irányba haladt Pál mester. Ebben az irányban, akkor valószínűleg akkor ezek szerint, ezek, nem tudom, hogy mit tennétek még hozzá, ezek voltak ugye az alap történeteink, a megváltás, a bűn, a feltámadás, az örök élet. Tudom, mi volt még? Te is mondtál valamit, Anna, vagy nem tudom, benne volt-e, vagy nem?
Kb. Ezeket
mondtam. Hát ezek voltak itt. Az élet, az élet, tehát már itt a Földön. Én nekem ez leginkább, hogy te mondtál, hogy már itt a Földön az embernek a jövőjében ott van az Isten, az valahol nekem valahol a Szentlélek munkájához kapcsolódik, ami megint egy különféle, és megint egy teljesen hitetlennek nem könnyen átadható. De valamilyen módon az Isten nem a múltban és a jövőben, hanem a jelenben is munkálkodik az életünkben folyamatosan.
Ami, bocsánat, könyörgök, szerintem még nagyon fontos, hogy felsoroltunk ilyen kifejezéseket, ami valószínűleg nekünk nagyon sokat mond, de például egy teljesen hitetlen embernek az ember azt mondja, hogy bűn, mert az ember fogja látni az ördögöt vasvillával és lángnyelveket, és nem biztos, hogy ez a megfelelő hatás, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez fontos, hogy tehát a mondani valunk az ugyanaz legyen, hogy tényleg így ne hajlódjunk fel ebben, de hogy ezt tudjuk úgy kommunikálni a másik olyan rosszul kifejezve, hogy megértse, hogy miről beszélünk. Tehát, hogy így... Szerintem az is csomó szorgát, hogy azt gondoljuk, hogy teljesen másról beszélünk közben, lehet, hogy ugyanarról, csak ő nem tudja, hogy én is arra gondolom.
Nekem olyan szinten most, hogy nem tudom, kérdés, hogyha a megváltást egy másik mondatban, vagy egy mondatban megfogalmaznánk, mert így elkezdtem gondolkodni, és én rögtön 3-4 dolgot kifejtettem volna ezzel, ami talán nem tudom, hogy konkrétan mire gondolunk ezzel, vagy hogy konkrétan egy dologra gondolunk ezzel.
Hát várunk egy bővített mondatot a megváltásról, amit hazafele ki kell próbálni a sarkon a rendőrnél.
Tehát, hogy tudom, mondtam például, amikor bűnök, mert a megváltás az, hogy hogy a bűneinkből lettünk úgymond megváltva, vagy a bűneinktől.
Te vagy a bűn profétája. Én a bűnnel kapcsolatban azon valószínűleg nem úgy lehet a legjobban talán megközelíteni egy hitetlen ember számára, hogy a bűn az, hogy azt nem szokták is valaki mondani, hogy céltévesztés. Tehát tulajdonképpen, hogy az Isten által, vagy hát most, tehát ahelyett, hogy harmóniában és szeretetben és békességben élnénk, ahelyett az teljesen, amit a 467-es énekben van, hogy a bűnben kín van és gyűlölet, kívül is bennem is. Tehát valami ilyesmi, tehát nem tudom, értek, én talán így tudnám a aztán lehet, hogy nem igazán jól közel hozni azt, hogy mi az, hogy bűn, hogy egy alapjában véve nem a harmónia és a természet törvények szerint, vagy ilyen isteni törvények szerint élő ember és ember csoport, és a megváltás az, hogy visszahelyeződhet ebbe a harmóniába. Tehát egy kicsit olyan hülyeképpel élve, hogy ugye az a természet rendje, hogy a gravitáció miatt a tárgyak lefele esnek, ehelyett mi össze-vissza esünk és ütközünk. És visszahelyeződhetünk abban a rendben, ahol a tárgyak szép természetes módon lefele esnek, és nem össze-vissza. Ez egy nagyon béna hasonlat, de működik, de értelek, tehát mit akarok mondani, hogy én valahogy így érzékelem azt, hogy mi a bűn, és akkor ez a megváltás az, hogy visszahelyeződik abba most azt mondom, hogy állampolgárságba, honnan száműzték, vagy visszahelyeződik azok közé a törvények, és abba a rendbe, amiben tulajdonképpen a helyén van. Tehát ami nem volt a helyén, az a helyére kerül ez a megváltás valamilyen módon. Én így tudnám mondani, lehet, hogy nem jó, és nyilván nem tudnám most ezt, vagy hosszú munka lenne ezt egy-két mondatba összesűríteni, és nem is hogy érdemes egy idő után nagyon bonyolult dolgokat egy-két mondatba összesűríteni. Igazából a sűrítésnél csak azért tartottam fontosnak, hogy az ember lássa azt, hogy hagyja el a felesleges dolgokat, azért akartam csak sűríteni, nem azért, mert mindent meg lehet egy mondatban mondani. Nem tudom, hát mondom, én a bűnt az ilyen oldalról, nem tudom, hogy te, mint a bűn egyetlen szakértője. hogy egyetértettem. Azért sem úgy is, hogy manapság az, hogy nem engedelmeskedik Istennek, és ez bűn, ez nem érthető az emberek számára. Az egy közvetlen tapasztalat, hogy
hogy gyűlöletben és zavaros viszonyok között és diszharmóniában élünk. Ezt mindenki érzi, azt hiszem. Az meg, hogy miért kéne nekem engedelmeskednem, hát mi ebből bűn? Hát találta volna ki úgy az Isten, hogy engedelmeskedjek és kétsz az ő baj. Az körülbelül lehet ilyen véleményeket hallani. Tehát én innen próbálnám, ami nyilván egy valamilyen közelítés és nem a teljessége az egésznek, innen próbálnám megközelíteni.
Nekem az segített még ebben sokat, és lehet, hogy teljesen nem választott a kérdésre, hogy a nagy parancsolat kapcsán fogalmaztam meg a bűnt, és Jézus is azt mondja, hogy szeresd az Urat, a Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, stb. És szeresd fel a barátodat, mint magadat. És hogy ettől függ az egész törvény, az Ószövetség, a próféták, minden. Tehát, hogy amiket ő ott aztán részletesen kifejt, meg úgy minden valahol úgy értem, hogy ennek van alávetve, és én szerintem ebből így volnék ki kapcsán, hogy ez ugyanaz valahol, hogy ez az a rend, ami megfoglott, és ami helyre állhat.
Leszkinek a Hogy elvettem Jézus keresztül című könyvében, ott az első részében, ahol hát arra próbálja felhívni az olvasó figyelmét, hogy hát ő sem tud igazából megfelelni Isten törvényének, ott a talajszabályt hozzá elő, hogy azt cselekedjétek az emberekkel, amit ti is szeretnétek, hogy veletek cselekedjenek. Hogy lehet, hogy hogyha azt elmondja az ember, hogy hát ugye az milyen jó lenne, mert az lesz, hogy valószínűleg azt mondja mindenki, hogy hát ez nagyon jó lenne. És utána elgondolkozni neki ki magába, hogy annak a részét, hogy teszi meg akkor. De ezzel nem magyaráztuk a bűnt, nem tudom.
Jó, az is, hogy van az emberek egy része, amelyik teljesen elégült. Tehát azt mondja, hogy én azt tettem mindenkivel, azt mondja, hogy helyes. Tehát vannak ilyen emberek. Ezeken aztán nagyon nem is lehet mit kezdeni, és nem is hiszem, hogy érdemes. Tehát ez nem az a kategória, amire Jézus azt mondja, hogy csak a betegnek van szükség orvosra. Aki azt magát teljes egészségesnek gondolja, az nem fog Jézussal törődni. Aki úgy gondolja, az ő élete teljesen rendben van, azzal nincs mit kezdeni, amíg ő ebben él. Én azt hiszem, hogy nagyjából igaz. Én is ismerek ilyen embert, aki úgy gondolja, hogy én jó ember vagyok, pont. Tehát én csak azt teszem, amit te mondtad, tehát az mi kapcsán, hogy én csak azt teszem a másik valami, amit én is mondom, hogy velem tegyenek, és én valami jól belőle kezdeni, és nem látom, hogy lesz itt kezdeni általában, még akkor se, hogyha nem igaz. De nem lehet. És azt hiszem, hogy ilyen szempontból valamilyen szinte nyilván hozzátartozik a mi bűnfogalmunkhoz, az fel Istennek valami kedelmesség, amit ő nem ért, és nem is fogad el. Tehát én azt hiszem, hogy nyilván úgy mi nem tudunk, és nem is hiszem, hogy az egy esélyes dolog, hogy mi úgy tegyünk bizonyságot a mi hitünkről, vagy úgy, hogy ez mindenki akkor azonnal megtérjen, és fejvesztve rohanjon a templomba, ez nem egy várható érték. Tehát én igazából itt csak az ember próbálja, hogy valamilyen szinten érthetővé, meg könnyebbé tenni, nem nehezebbé tenni, legalább másik meg azt mondja, hogy jól az életét. Jó, van-e még valami, amire gondoljátok, hogy ide kéne csatolni itt a mi hitünk lényegére, és akkor majd aztán várom, hogy fogalmazzátok meg a Sámuel hitvallását, és akkor adjátok be nekem írásba, és akkor megtanulom. És azon túl azt tudom mondani mindenkinek. Mi az, ami még esetleg nagyon hiányzik innen a központi reménységünkből?
Most nem tudom, hogy benne volt a videó, hogy Jézus meghalt helyettem.
De a meglátásban valamilyen szinten benne volt, de egy explicitet nem vettük bele, hogy meghalt helyettem, ezt nem vettük bele explicitet. Nem könnyű. Hát ez megint az a baj, hogy ezt hosszasan akkor magyarázni kell, mert az emberek nagy része nem fogja megérteni, hogy mit értünk ez alatt. Tehát aki nem keresztény kultúrkörben nevelkedett, annak ez egy zöldség. Egészen röviden.
különben itt az egyik, amit a muszlimok nagyon elleneznek, csak úgy mellékvágánként mondom, hogy mindenki saját magáért felel, milyen hülyeség az, hogy Jézus meghalt helyettem típusú, vagy bárki helyett meghal. Ez egy ostobasság, mindenkinek a saját cselekedeteit kell számot adni, és senki nem vállalhatja át a másik helyet. Ez egy ilyen nagyon, azt kell mondjam, hogy milyen szinten fontos része a hitünknek, amit a világ más része még nem hisz, vagy nem fogad el, vagy támad.
Még annyit jutott eszembe itt az elején, hogy ha hitetlennel beszélek, akkor valószínűleg azt is mondanám, hogy amit így az egész világ a boldogságot keresi, hogy én azt megkaptam Istentől. Tehát, hogy amit ő keres, és amit ő hajszol tulajdonképpen, mind a munkával, mind a pénzzel, mindenfélével, azt én egyszerűen megkaptam Istentől. Tehát, hogyha valahogy ezzel közös alapot lehet teremteni, akkor azt hiszem, ezt mindenképpen mondanám. És hogy én egy boldog ember lehetek emiatt. És hogy ennek mi a háttere, hát azt hiszem, akkor ítélt a mag.
Hát ez az oda is különben, amit mindig akartam valahogy ilyen módon beleszülni, most nagyon kézepek, de azok, hogy nyilván ez akkor jó, hogyha bennem ez elrendeződött, és ráadásul igaz is, tehát nyilvánvalóan ez nagyon szerencsétlen úgy mondani, hogy közben állandóan panaszkodom mindenre, az időjárástól, az egészségemben keresztül, a jó étel, mindenre panaszkodom, akkor ez nem lesz igazán hiteles, az én megkaptam a boldogságomat, ezt majd aztán a rendületből tovább folytatjuk az áremelkedések fölötti zsapánkodást. Az lehet, hogy nem sül el olyan valami jól. És azt hiszem, hogy mi keresztények rengeteget hibázunk ebben a téren, vagy vétkezünk, vagy ez azt kell mondani, hogy ez Istenre való vétek, hogy ugyanúgy sírunk, mint az összes többi cerkófajom ebben az országban, hogy hát itten ugye mindenkinek sokkal könnyebb nálunk, mert a teremtésben nincs vesztes, csak én, és akkor olyan nehéz utána előállni, hogy amúgy Jézusban boldogságot kaptam, de én vagyok itt mindenben a vesztes, mert velem kitoltak a munkahelyemen, megemelték a kedvenc cukorkám árát, és minden rossz, amit el lehet képzelni. És még ráadásul romlott a szemem fél dioptriát, és akkor ezt mindezt jól elmondtam, akkor aztán nagy bizonyságot tettem a nagy boldogságomról. Tehát nyilvánvalóan ez is beletartjuk a dologba, hogy az ember szembesüljön azzal, hogy amit mi most itt összeraktunk, azt vajon tényleg hiszük-e? Ez egy gyönyörű dolog az, hogy itt ezt el tudjuk mondani, meg össze tudjuk rakni, mert állati okosak vagyunk, és ki 10 éve, ki 40 éve jár ide, de aztán végén is ez most tényleg hit, vagy csak ezt már szépen megtanultuk, hogy mire mit kell mondani a típusban, vagy mik a fontosabb, meg kevésbé fontos dolgok. Ilyen szempontból, és aztán nem már, hogyha készen vagyunk, hogy bizonyságot tegyünk szavainkkal és életünkkel a bennünk levő reménységből. Jó, akkor Tímon még a boldogságot bevarta itt. Kezdjük itt szépen lassan a Heidelbergi KT méretére. Jó, nem tudom, van-e még valami, amit akkor szerintem le is zárhatjuk, aztán még remélem, hogy tovább gondolkoztok rajta, és sokkal jobbak vagyunk, mint én. Ez nem az olyan, akkor jó lényege. Csöndes együtt, együtt is.